és a Szent Hit megtartásával katolikus mozgalmat hozott létre, ugyanennek a jelenségnek a leküzdésére. Élesen elítélte azokat a szónokokat felekezeti különbségtétel nélkül, akik a fennálló társadalmi állapotokat Isten akaratának hirdették, azt jogosnak tartották, és a munkásoknak olcsó túlvilági végazt ígérgettek. Kolpingh atya nem csak szépeket prédikált, hanem azonnal cselekedett is, ahogyan már lehetett, és felettesei engedték. Nem csak hirdette, hogy fel kell karolni a fiatalságot és a munkásokat, akiknek nincs megélhetésük, hanem valóra is váltotta azt, munkát adott a kezükbe. Elve ez volt, csak ha jó szakember vagy a munkádban, akkor leszel nélkülözhetetlen és igazi munkaerő a világpiacon. Ugyanakkor minden munkásnak, jó családapának, jó állampolgárnak is kell lennie. És Isten nélkül nem lehet igazságos és becsületes társadalmi jólét ezen a földön. Ezeket hirdette szentbeszédeiben, írásaiban, szemben a marxista, üres és utopisztikus mesékkel. Életcélja az volt, hogy az európai forradalmakkal terhes társadalmat egy belülről fakadó mozgalommal újítsa meg. Rendíthetetlenül hitte, hogy ezt úgy éri el, az egyes emberek maguk változnak meg, és lesznek Isten szerető, embertársaikat megbecsülő, szorgalmas és képzett szakemberek. Akkor hasznosak lesznek, és képesek arra, hogy maguk is részt vegyenek egy jobb társadalmi élet kialakításában. Kár, hogy a kelet-európai bolsevisták Leninnel az élen nem az ő elgondolása után indultak, hanem egyedül Marx után. Teljesen másképpen alakult volna Európa és a világ sorsa. Mint pedagógus nagy súlyt fektetett az erkölcsi nevelésre is, amelynek alapja az elkötelezettség, az egyenesség, az őszintesség, az életvidámság és az istenfélelem. Ezek nélkül ma sem lehet emberhez méltó élet, család és társadalom. Kolpingh atya boldoggávatása egybesett a marxista ideológia összeomlásával Európában. Ez nem csak szimbolikusnak, hanem az isteni gondviselés bölcs figyelmeztetésének is vehetjük. Hiszen mozgalmának óriási szerepe volt abban, hogy a mai Németországban fellendült a gazdasági élet és megerősödött. Sírját Kölnben, a minoriták templomában 1980. november 15-én fölkereste II. János Pál pápa, és ezt mondta, figyeljünk a szavaira, azért jöttem, hogy köszönetet mondjak neki és annak a nemzetközi Kolpingh mozgalomnak, amely az idők következményeinek megfelelően valósítja meg programját, hogy hozzájáruljon az igazságos szociális kérdés megoldásához. Különös öröm tölt el, folytatta a pápa, hogy mindenütt sok fiatal csatlakozik alapításukhoz, és általa olyanná formálódnak, hogy az evangélium hiteles tanúi legyenek. Ilyen vonzó példaképekre van ma szüksége az egyháznak, mint amilyen Adolf Kolpingh volt. Nagy kérés, főleg a fiatalokhoz, fiatalok, iparkodjatok megismerni a Kolpingh mozgalmat, és aszerint is éljetek. Így lesztek értékes emberek, édesapák, édesanyák, így lesztek a magyar társadalomnak is igazi építői a harmadik évezredben. Kolpingh Adolf az iparos legények égi pártfogója.
A Napszentje című műsort hallották.
Teszem, mi majdnem megfolyt, mi a szívben a félelem volt, így indulok új utam felé. Így jövök az én uram elé. Lesz majd, hogy nem megy könnyen, lesz majd, hogy hullik könnyen, de nincs gond, a bizalom elkísér. Az örök bánat soha el nem ér. Én megvallom szívem.
az adventi lelki készülődés nem csak a templomainkra jellemző, hanem az egyházi iskolák is készülődnek a közelgő ünnepekre, egyebek között azzal, hogy lelki napokat szerveznek. Nagy Péter János atyával, Gutai plébánossal, a Nagyboldogasszony Egyházi Iskola Központ lelki vezetőivel beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Lóránt, hogyha üdvözlöm a kedves Mária Rádió hallgatókat is.
Nagyon szépen köszönjük, kedves üdvözlöm. Péter atya, milyen módon zajlik az egyházi iskolában nálatok Gután a lelki készülődés az ünnepekre?
A lelki készülődés az nagyon messziről indul, tehát igazából az a családból születik. A gyermekek, amikor eljönnek az iskolába eleve, amikor beiratkoznak hozzánk, amikor a szüleik őket beiratják, akkor vállalják azt a feladatot, hogy amit annak idején a keresztség szentségében megfogadtak, tehát hogy hitre fogják nevelni a gyermeküket, és az egyház tanítása szerint fogják őket vezetni, akkor ennek igazából ezt beteljesítik speciális módon, különleges módon is, hogy az egyházi iskolába iratják a gyermeket, és akkor ezáltal pedig mindent vállalnak, ami az egyházi iskola kínál lelki téren. Legyen az most éppen a felkészülés a Szent Karácsonyra, vagy a húsvéti szent időre, vagy akár a májusi litániák, vagy épp az októberi rózsafűzérek, tehát mindenféle népi ájtatosságok is, amelyek közelebb visznek bennünket Istenhez. Mind-mind vállalják, és ezáltal a gyermekek úgy nevelődnek Istennek. Ahogyan a mottónk is mondja, hogy a Szentírásban az Úr Jézusra vonatkoztatóak, hogy növekedni szeretetben Isten és emberek előtt, bölcsességben és szeretetben Isten és emberek előtt. Hogy ez a gyermekekre is mennyire igaz legyen, az, hogy így minden emberre, hogy mennyire Krisztusivá kell lennünk. És az adventi szent időben, a nagybőti szent időben ezt mindig egy ilyen intenzívebb nappal próbáljuk úgy kitölteni, vagy inkább megkoronázni. Ezek az úgynevezett lelki napok, amelyek igazából a négy tanóráról szólnak, négy tanóráról délelőtt folyamán, amikor előadókat hívunk, hitoktatókat, lelki atyákat, akik foglalkoznak a fiatalokkal, a gyerekekkel, egészen a óvisoktól kezdve, egészen a újsoktól kezdve, egészen a 9. osztályig, és így készülnek lelkileg az éppen adott ünnepre. Most ugye pénteken nálunk lesz a lelki nap, és akkor most pedig Szent Karácsonyra készülünk. Szóval így próbáljuk ezt így kitölteni.
Ugye a lelki készülődés, bár most ugye főleg az iskoláról beszélünk, de hát ez nem csak az iskolásokra vonatkozik, hanem felnőttekre, fiatalokra, idősekre is egyaránt. Miben látott te, Péter atya, az adventi készülődésnek a lényegét? Ugye ma gyakran találkozunk azzal, hogy mintha hát ugye a világban advent nem volna, rögtön karácsony van, sőt nem csak decemberben, hanem már november elején minden szentekkel kvázi kezdődik a karácsony, erre utalnak a reklámok, a zene, a rádióban, a tévében is itt tovább.
Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt egy ráhagyatkozás, egy imádságos lelkület, ez az ima, ami az adventi szent időben a szűzanyának a kezét fogja meg. Az ember ilyenkor a rorált és szemliség ide alatt a szűzanyát kéri, hogy ő vezesse az illető szemét, az egyházat, magát, akár így pontosabban szólva, az Úr Jézus felé. És az adventi szent időnek ez az első fele, ami általában december 16-áig tart. Ez pontosan a roráté szentmiség, hajnali szentmiség, ezt jelenti a roráté hajnali szentmiség, amelynek kifejezett formulája, ugye ez a szűzanya votív misélye. Hogy a Szűzanyával együtt megpróbálunk elmélkedni mind azon a gyönyörű titkon, hogy az Isten beleszól az emberiség történelmébe. Azaz, hogy pontosabban emberré lesz és közénk jön, hogy hasonlóvá lesz az emberek, ez a bűnt kivéve, ahogy mondja Szent Pál. És így az a mi ég édesanyánknak a szemével próbáljuk látni ezt a csodát, amely végbe ment. A Szent Gergely pápa azt mondja, hogy a szűzanyának először a szívében született meg az ige, és utána pedig a testében a Szent Karácsony napján. Hogy ez egy üzenet számunkra is, hogy az Isten igét, amikor hallgatjuk, nem csak Adventben, bármikor máskor az év folyamán, hogy megfogadjuk valóban az Isten igéje bennünk, amikor hallgatjuk a szentmiség alatt, amikor olvassuk a Szentírást, amikor imádkozunk, hogy a breviáriumot mondjuk, a zsoltárokat imádkozzuk. Viszont tetteinkben az Isten ége pedig testet öltsön. Magyarul fölismerjék rólunk azt, hogy kihez tartozunk, fölismerjék azt, hogy mi krisztusiak vagyunk, hogy itt tanúságot tegyünk a hitünkről. Ezért fontos az adventi szent időben először a szűzanyára tekinteni, hogy így készüljünk arra a gyönyörű ünnepre, amit így hívunk magyarul, karácsony. Természetesen vannak más nyelvek, mint az olasz nyelv, ami azt mondja, hogy születés ünnepe. Tehát, hogy Krisztus megszületésének az ünnepe. A másik dolog, ami segíthetne bennünket pontosan ebben a készületben, az pedig a böjti időszak. Vannak egyes teológusok, akik azt állítják, főleg erkölcsi teológusok, hogy 16-a után szigorú böjtöt kellene hirdetni egészen Szent Karácsony napjáig, ami nem abban áll, mint általában gondolunk a szigorú böjtre, hogy hús és hogy víz és kenyeret tegyünk, hanem arra, hogy az ember felajánlja mindazt, ami számára kedves lenne, a jó Istennek, míg végül felajánlja saját magát az Istennek. Ez egy nagyon szép gondolat is lenne akkor, hogyha azt így a kettőt így összeillesszük. Az imádságban a szűzanyának a kezét megfogva megyünk oda a betlehemi jászolhoz, és a böjttel pedig ugyanúgy ráhangolódunk erre a gyönyörű ünnepre. Úgyhogy így tudnám ezt igazából mondani.
Ugye az adventi időszak általában ilyen rohanós időszak sokak számára, akár papok is ezt szokták mondani, hogy nagyon sok ilyenkor a tennivaló hívnak bennünket ide-oda, gyerekek adventi előadására, koncertek, de ugyanezt mondják egyébként a családosok is, hogy nagyon ilyen rohanós, hektikus, nyugtalan időszak ez számukra, tehát nem igazán sokan tudjuk élvezni a adventnek a csendes, örömteli lelki várakozását, hogy ugye a feladatok, a külvilág úgy, mint hogyha ki akarna bennünket zökkenteni ebből a nyugodt adventi készülődésből. Van-e esetleg valami receptet, hogy hogyan tudjuk ezt a lelki csendes, örömteli várakozást úgy megőrizni, hogy ne hagyni magunkat megzavarni a külvilággal, mintha már karácsonyt ünnepelnénk, de közben még nincs itt.
Hát az eltört maga az evangélium. Vannak, akik azt javasolják ilyenkor, hogy vegyük kezünkbe az evangéliumot is olyan formában, hogy a Lukács evangéliumát olvassuk, aminek 24 fejezete van, és december 1-től szépen kitöltetik. Ez egy szép gondolat. De én ezt úgy olvasom, mint amikor az ember komolyabb munkát végez, és egész évben pedig nem végez, mint hogyha nem végezne komolyabban munkát. Pedig ez nem igaz. Egész évben szüksége van a családban, a gyermeknek arra, hogy az édesanyja szeresse őt, nem csak karácsony előtt. Csak ilyenkor olyan az elvárások nagyobbak, nem a teljesítmény vagy éppenséggel, amit mi tennénk, azok nagyobbak, az intenzívebb, nem, az elvárások nagyobbak. Amit egymás felé úgy sugárzunk, úgy kimutatunk, hogy mint elvárnánk valamit a másiktól, hogy engem most jobban szeressen. Pedig egész évben erre feladat, minden egyes nap 365 napon át, hogy az ember tevéken legyen. Ugye a recept az, hogy szerintem le kell nyugodni, mert egész évben ugyanúgy kellene végezni a feladatunkat, ahogyan átbőbben végezzük a feladatunkat. Azaz, hogy megyünk is, és tevékenyek vagyunk, és szeretettel próbáljuk áttölelni az embereket, akikkel velünk szembe jönnek. És az a úgynevezett szabadságok, amelyek arról szólnak, hogy pihenjünk szellemileg és fizikailag, azok szolgálnak arra, hogy éppen alább hagyjunk, akkor más csináljunk. Nem. Egyébként pedig az egész év, az egész életünk tevékeny szeretetről szól. Csak ilyenkor több az elvárás a túloldalról, másik embertől, akár a hívek részéről is, a pap felé, a pap részéről a hívek felé. Én ebben látom a problémát. Hogy milyen recept lenne erre, ez pedig, ahogy mondom, az evangélium olvasása, ami a szép gondolat, de hogy még gyakorlatilag legyen az ember, pedig az imádságot beütemezze, az akaratát megerősítse, és valóban keresse a csöndes pillanatokat, vagy hajnalban, vagy éppenséggel késő este. Én ebben látom. Igazából aztán rájövök arra, hogy nem csak későn éjszaka vagy hajnalban, éppen advent időszakban lehetne így élni, hanem minden nap így lehet élni. És mindenkoron, tehát legyen az most nyár, legyen az most tél, legyen az most egy zöld évközi idő, vagy éppenséggel egy húsvéti készületi időszak. Mert akkor az embernek mindig több mondani valója lesz. A tanúságtétele hitelesebb lesz, és nem pedig csak egyszerű zajongás lesz az élete, hanem egy csöndes kopogtatás, a betlehemi szent család kopogtatása az életünkön. És én ebben látom a nyitját a dolognak, de ez majd úgyis fejlődik az életünk folyamán.
Hát, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad, tehát jól esnek ezek a megnyugtató szavak, és persze most már csak tőlünk függ, hogy hogyan tudjuk ezt megőrizni, mennyire engedjük, hogy a világ megzavarjon bennünket ebben. Ugye hát magunk vagyunk, akik irányítjuk az életünk folyását, szabad emberek vagyunk, tehát tőlünk függ, és próbáljunk tényleg odafigyelni, hogy igaz, hogy már csak néhány nap választ el bennünket karácsontól, de legalább most az utolsó napokban tudjuk ezt a lelki nyugalmat és a csendes örömteli várakozást úgy megőrizni a lelkünkben. Köszönöm szépen Nagy Péter atyával, Gutai plébánossal, a Nagy Boldogasszonyház iskola központ lelki vezetőjével beszélgetünk. Köszönöm a beszélgetést is, jó Isten áldjon.
Én is köszönöm szépen Lórát, hogy válthattuk néhány szót, és kívánok áldott születést mindnyájtoknak, és a kedves Mária Rádió hallgatóknak ugyancsak. Isten éltessen mindnyájtokat.
Köszönjük, minden jót kívánok.
Hallottalak benneteket. Dicsértessék Jézus
Krisztus. Mindörökké, amen. Köszönjük a hallgatói családnak, hogy a mai nap indítót is velünk töltötték, a napot velünk indították. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Megköszönjük Bíró Istvánnak Budapesten a műszaki szolgálatot. További áldott szép adventi készülődést kívánva búcsúzik Önöktől
Berta Péter
és Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.